Fejlődik a hazai. Vállalkozói sikertörténetek nem csak vállalkozóknak. A stúdióban a műsorvezető Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en. Kedv van, úgyhogy szokásunkhoz híven fejlődik a hazai. Két vendégem van a telefonnal másik végén, Maher Endréné Márta, a Maher ZRT elnöke, és Maher Gábor, a Maher ZRT vezérigazgatója. Mindkettőknek jó napot kívánok. Először Mártával fogok beszélgetni, mert hogy itt érdemes egy picit visszautazni az időben, egészen 1991-ig, ugye? Maher Gépészeti és Elektronika Kft. Annak idején egy háromfős családi vállalkozásként indultak, és hát ez egy kényszervállalkozás volt tulajdonképpen, ugye, ha én jól olvastam, jól értettem.
Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm a rádió hallgatóit. Igen, a felvezetőben elmondottak alapján 91-ben kényszervállalkozásként indult a cégünk, hisz Székesfehérvár egy olyan ipari környezet volt, ahol a rendszerváltást követően rendkívül magas volt a munkanélküliség.
Videoton, Ikarusz és a többi, igen, ismerem ezt a helyzetet.
Mi magunk is videotonos múlttal rendelkezünk, és a mi munkahelyünk is férjemmel együtt megszűnt. A lehetőség férjem unokabátyjával közösen egy vállalkozás indítása jelentette. A célunk az volt, hogy ez a kényszervállalkozás valamikor vállalattá váljon. Mindig volt egy jövőkép, hogy merre szeretnénk tartani, mi a célunk, de természetes, hogy mi is bérmunkával indultunk. Ma már elmondhatjuk, hogy eljutottunk az integrátori szerepkörig, és talán amire nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a szervezet, a munkatársak és az a folyamatok, amelyek mentén működünk, az kialakításra került. Tehát én azt gondolom, hogy egy stabil alapokat raktunk le az elmúlt 31 évben.
Voltak hárman, ugye most már vannak 70-nél is többen. Kábel, konfekcionálás, elektronikai fejlesztés, elektromechanikai szerelés a fő tevékenységek. Segítsen már a kedves, mert a kábel konfekcionálásban nem vagyok otthonos. Az egészen pontosan mit jelent?
Ez egy olyan tevékenységet jelent, talán a legismertebb, amit mindannyian látunk, és remélem, hogy mindenki csak kívülről. A mentőautóknak a betegkiszolgáló egységek kábelezését mi végezzük. Ez azt jelenti, hogy minden olyan egységnek az összeköttetése, amely a betegek kiszolgálását jelenti, ez a mi általunk gyártott termékekből történik. A termékeink felhasználása alapvetően diverzifikált, orvosdiagnosztika, tehát röntgenek, mamográfokban épülnek. Van egy járműipari rész, amely azt jelenti, hogy nehéz gépjárművek és különleges berendezések, végberendezésekhez gyártunk termékeket. És érzékelőipar, hisz ma az ipar 4.0 és a jelenlegi robottechnikában az érzékelőipar egy nagyon jelentős tevékenység. Nem csak gyártó tevékenységet folytatunk, és talán ez a legfontosabb, hanem fejlesztünk is, hisz a vegrendelőkhöz való kapcsolódásnak a legfontosabb kérdése, hogy mennyire tudjuk a vevőt kiszolgálni, az ő elképzelését valóra váltani. Tehát mi a tervezéstől a kivitelezésen keresztül a vevőszolgálatig biztosítjuk számára a szolgáltatást.
Hát a mostani kihívásokról majd beszélgetek Gáborral, a vezérigazgatóval, csak egy picit még azért visszamennék a 30 évben, mert valami hihetetlen szakszerűen és szakavatottan beszél a jelenről, hogy annak idején, amikor hárman családi vállalkozásként elindították a gyártást 91-ben, már akkor nagyjából ilyen piaci elképzeléseik voltak, tehát nyilván akkor még nem volt ipar 4.0, nagyon sok minden nem volt, nem voltak elektromos gépjárművek, de akkor mi volt a fő profil?
Abban az időben az első asztalokat még összehegeztettük, nosztalgiából a mai napig vannak még ilyen munkaasztalaink, amit néhányat megtartottunk, és még az a rajzasztal, amin annak idején én fejlesztő mérnökként dolgoztam, az ma az egyik flipchart táblánként szolgál. Tehát az indulás nálunk is egy kis családi ház műhelyében kezdődött, egy 100 négyzetméteren, és az eredményeinket visszaforgattuk. Rövid időn belül zöldmezős beruházással egy kisebb csarnokot építettünk.
Hát igaz, láttam, hogy alig 3-4 év után.
Igen, és ezt követően pedig folyamatosan fejlesztettük, és mindig megnéztük azt, hogy a piac mit kíván. Azt gondolom, ez a sikernek az egyik oldala, hogy piaci igényekre. A bérmunkából, amikor már volt akkora tőkeerőnk, akkor elkezdtünk gépeket vásárolni, hogy ne a megrendelőnek a gépeit kelljen egymás helyre használni, hisz etikailag ez nem lehet. A második lépésünk az az volt, hogy alapanyagot is mi biztosítsunk a megrendelő számára, tehát kellett egy tőke és egy banki bizalom, amivel forgóeszköz finanszírozást, és a következő lépés a fejlesztés. Tehát ha megnézzük, akkor ez nem egyik napról a másikra, hanem egy folyamatos fejlődést, egy fejlesztést jelentett, egy innovációt, ahol hol a tudás került előtérbe és abba való innováció, hol a gépparknak az innovációja, hol a termék és a piac, hisz először két megrendelőnek gyártottunk Németországba, ma már 12 stratégiai megrendelőnk van, Európa 5 országában.
Jól láttam, akkor a termékek 50%-a megy exportra, ugye?
Így van, Németország, Dánia, Franciaország, Svájc és Spanyolországba szállítunk termékeket, és a másik 50%-a pedig jellemzően ezeknek a cégeknek a magyarországi leányvállalatához kerül.
Beszéljünk most egy picit másról még, jó? Azt is tudom, hogy a Maher családnak ugye van 3 gyermeke, közülük 2 a cégnél dolgozik, ugye Gáborral mindjárt beszélgetni fogok. Tehát a generációváltás az tulajdonképpen folyamatban van, vagy majdhogy nem azt lehet mondani, hogy megtörtént, ugye?
Én már azt mondom, hogy megtörtént, hisz évek óta 3 gyermekünk van, a legidősebb gyermekem, aki mérnök, ő is dolgozott egy rövid időt a cégnél, de ő ma egy nagyon sikeres befektetési társaságnál műszaki vezető. A középső gyermekem humán erőforrás menedzsmentet tanult, és ő jelen pillanatban első unokánkkal az édesanyai teendőket
babázik.
Babázik, most nagy boldogságunkra egy 2 hónapos babával. És a 3. gyermekünk, aki közgazdász lett, ő egy nemzetközi cégnél helyezkedett el, ő külföldön végezte a tanulmányait, és azt gondoltuk, hogy ő ezen a pályán fog maradni. Nagyon-nagyon fontos volt az, hogy ne elvárásként jelenjen meg számára, hogy neki ide kell jönni, hanem ő azért, mert ő ezt szerette volna továbbvinni. És én azt gondolom, hogy ez számomra, mint édesanya, de úgyis, mint alapító tulajdonos, fontos, hogy egy olyan szakmai múlttal és olyan tudással rendelkező vegye át, aki majd biztosítja a folytonosságot és a megújulást. És azt gondolom, hogy a gyökerek megvannak, az alapok megvannak, amelyre majd Gábor építkezni fog.
Hát most ki lenne a végszó, hogy a Gáborra folytassam a beszélgetést, de még egy dolog, hogy amit mondott Márta, hogy azért ez egy nagyon vékony jég, nagyon jól kell itt tudni egyensúlyozni, mert van egy alapító tulajdonosként, van egy cég, ami egy nagy szerelem, amit létrehoznak 3, 30 éves, sikeres és jól működik, és ezt valahogy szeretném továbbvinni, átadni, bővíteni, ugye a folytonosság, amit mondom. Ugyanakkor meg a gyerekem szabadságát is meg akarom adni. Nagyon nehéz lehet ez a dilemma, hogy ezt jól csinálja az ember, ügyesen. Ez nagyon sok helyen nem sikerül, csak azt akarom mondani a különböző cégeknek, akik a generációváltással küzdködnek.
Igen, én azt gondolom, hogy ma Magyarország ott tart, hogy a 90-es években alakított cégeknél elérkeztünk abba az életkorba, amikor át kell tudni adni, és valóban a cég is valahol a negyedik gyermek. És ezt a negyedik gyermeket el kell útjára engedni, sikeresen kell, hogy tovább menjen, és hogy ez így történik. Én most már közel 1 év van mögöttünk, előzőleg pedig még 2,5 évet már dolgoztunk együtt. Én hiszem, hogy nálunk ez megvalósult és sikeresen valósult meg.
Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és akkor jöjjön Gábor, Maher Gábor, aki a Maher Zrt. Vezérigazgatója, és akkor legyen ez a kulcs szó, a folytonosság és a megújulás. Mi most a legnagyobb kihívás, vezérigazgató?
Hát én azt gondolom, hogy azokra a nagyon stabil alapokra építkezve, amit édesanyám letettek és megalapozták a háznak az alapját. A legnagyobb kihívás, hogy erre egy olyan falazatot, meg olyan építményt tudjunk felépíteni a kollégákkal együtt, ami kiállja az idő próbáját. Ez egy rapid növekedést és új piacok meghódítását jelenti.
Milyen innovációk kal foglalkoznak most, hogy milyen innovációt terveznek, és azért ragaszkodnék az előző kérdésemhez, hogy mi most a legnagyobb kihívás a hazai piacon önök előtt, mert itt akár a forgóeszköz finanszírozás, akár a pénz, akár a pályázatok, akár az alapanyag, akár a szakember hiány, nagyon sok minden szóba kerül ilyenkor.
Igen, ezek nagyjából mindegyik, amit említett. Talán a két legnagyobb probléma az az elérhető kollégák száma, tehát a munkanélküliség az hála az égnek nagyon alacsony Magyarországon, de ez esetünkben azért azt is jelenti, hogy nagyon nehéz a kollégákat megtalálni és megtartani. Ugye a mi kollégáink, még operátor kollégáink is 3-6 hónapig tanulnak be, tehát ez jóval több, mint piros vagy kék gombok nyomogatása. Itt nagyon fontos, hogy olyan kollégákat tudjunk találni, akik képesek erre a bonyolult komplex manufakturális gyártásra, és aztán ezeket a kollégákat megtartsuk, ez egy kihívás. A másik pedig egy alapanyagot érintő kihívás. A világban az ellátási láncok megszakadásával sajnos az alapanyagok azok nem állnak rendelkezésre. Itt azt kell elképzelni, hogy korábban mondjuk 8-10 hét alatt beérkező alapanyagok gyakran több mint egy év alatt érkeznek be, és ezeket mindenfajta előre jelzés nélkül közli a beszállító, hogy innentől már nem 10 hét, hanem mondjuk 50 hét a szállítási határidő. Ha az ember jól felkészült, és mondjuk 20 hétre előre kirendelte minden alapanyagát, akkor is keletkezik 30 olyan hét, amikor nem tudja, hogy mit csináljon, mert nincsen alapanyaga.
Az idő is bizonytalan, meg az ár is bizonytalan, mert ezek nyilván ezek napjáros termékek, vagy alapanyagok.
Igen, hála az égnek azért a beszerzés és a kereskedelem azt meg tudta valósítani nálunk, hogy ilyen napjárakra nem kerül sor, nagyon-nagyon rapid módon változnak az árak, és ugye ezekben a termelő szektorokban, amiben mi is vagyunk, muszáj ezeket az áremelkedéseket nagyon gyorsan a vevők irányába is lekövetni, mert különben elfogy az a profit, vagy az a fedezett tömeg, ami biztosítja azt, hogy a cég az eredményesen és sikeresen tudjon működni a jövőben is. De hát pont ezeknek a leküzdésére különböző innovációkkal állunk mi is elő, akár szervezeti innovációk, tehát változtatunk magán a szervezeten, a szervezet felépítésén, vagy újabb és újabb technikai eszközöket hozunk be, akár a digitalizáció, akár számítógépes infrastruktúra, akár a kollégákat, a termelő kollégákat közvetlenül érintő fejlesztések, hogy jobban lehessen látni az ő termelékenységüket, az ő hatásfokukat, az, hogy van esetleg problémájuk, illetve hát a mostani időszakban azért az energiárak is nagy probléma, de hála az égnek ezt Mártáék gondoskodtak nekem előre arról, hogy ne kelljen ezzel foglalkoznom, mert mint innováció, hogy a világban előremutatás, mi a teljes gyártásunkat napelemekkel, tehát a teljes gyártásunk energiaigényét, azt napelemekkel váltottuk ki, tehát jelenleg többet termelünk, mint amennyit elfogyasztunk.
Az hihetetlen nagy verseny előn a mostani hónapokban, években. A pályázatokról nem kérdeztem még, hogy az államilag támogatott programok, azok hogy segítették a fejlődésüket?
Hát ugye mi nem csak pályázatokban, hanem különböző banki konstrukciókban is vettünk igénybe államilag támogatott konstrukciókat. Ugye az NHP volt például ilyen, de pályázatok közül is a GINOP 128, illetve egyéb más GINOP támogatásokban is részesültünk, és ezekre sikeresen pályáztunk, például a COVID-dal kapcsolatban, vagy más fejlesztések során, illetve most például gondolkozunk a kavoszos támogatott hitel lehetőségén, tehát több olyan államilag támogatott opció is van, amivel mi sikeresen tudtunk élni, illetve a következő, amin gondolkozunk, az a humán erőforrás fejlesztés miatti GINOP 3.2.1-es, amire szeretnénk majd a pályázatunkat beadni. Tehát többször élünk ilyennel, mi azt nézzük, hogy ha a fejlesztési tervünkben van valami pályázat, ami bele tud illeni, vagy a fejlesztési tervünket segíteni tudja valamilyen pályázat, akkor ezeket az esetek nagy többségében megpályázzuk, hála az égnek, nagy többségben sikeresen megnyerjük, vagy mindig sikeresen megnyerjük.
Nagyon komoly díjakat is kaptak az elmúlt években is, ugye? A Nemzeti Minőségi Díj, a Magyar Nemzeti Bajnok Díj.
Hát igen, nehéz ehhez a fajta történelemhez felnőni, azért Mártáék mindent megtettek azért, hogy a cég ne csak a gazdasági számokban, hanem társadalmi felelősségvállalásban, illetve elismertségben is elnyeri azt a helyét, amit megérdemel, és valóban azt gondolom, hogy talán ami a két díj, amire a legbüszkébbek vagyunk, az lényegében 4 díj, ezek a nemzeti minőségdíjak, vagy nemzeti kiválóságdíjak, ebből van ugye 3 is, mi vagyunk az egyetlen cég Magyarországon, aki rendelkezik nem csak 2, hanem 3 ilyen díjjal is, illetve ami a kollégákkal történő kapcsolatunk módjára a legjobb munkahely felmérésben a kis és középvállalati kategóriában is sikerült győztesként kijönni. Én azt gondolom, hogy ez azért egy fontos díj, mert nem valamilyen külső szervezet mondja azt, hogy ti bizony családbarát munkahely vagytok, vagy ti bizony ilyen-olyan munkahely vagytok, hanem a kollégák egy saját szavazás alapján, vagy egy belső szavazás alapján.
Lényegesen hitelesebb kép, igen.
Igen, igen.
Azt szeretném megkérdezni, hogy van a három gyerek, elnök az édesanyja, jön a vezérigazgató, azt hogy oldják meg, hogy egyébként úgy, mikor nem bent vannak az üzemben, akkor a cég ügyek kerüljenek szóba. Ezt nagyon klasszul külön tudják. Édesanyja nagyon tudatos, ez nyilván kidőtt az előző 15 percből is, de ezt külön tudták választani?
Hát én azt gondolom, hogy megpróbálkozunk azzal, ezt szerintem, aki azt mondja, ezt teljesen külön tudja választani.
Ezt én sem hinném
belik. Nem feltétlenül igazat. Elkerülhetetlen az, hogy néha vasárnap ebéd közben is céges ügyekről beszéljünk, de valaki előbb-utóbb észbe kap, és azt mondja, hogy ne dolgozzunk tovább. De ez egy nagyon különleges szituáció, mert amikor mondjuk a kedves hallgatók közül, akiket elnézést innen is most üdvözlök, valaki beszélget mondjuk az édesanyjával a munkájáról, akkor meghallgatja az édesanyja, hogy mi a problémája a munkában. Hát ha én beszélek édesanyjával a munkámról, akkor rögtön van 3-4 ötlete, hogy hogyan lehetne ezt is teljesen jogosan, hogyan lehetne ezt jobban máshogy csinálni, de én azt gondolom, hogy meg tudtuk tartani azt a működési modellt, hogy otthon nem beszélgetünk a munkáról, a cégben meg beszélünk a munkáról.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megismerkedtünk. Maher Gábor, a Maher Zéte vezérigazgató és Maher Endréné Márta elnökkel beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, Fejlődik a hazai, ez is egy jó történet volt. Jó munkát önöknek, sok sikert.
Nagyon szépen köszönjük, és minden jót kívánok önnek, illetve a hallgatóknak.
Tartsanak velünk jövő kedden is, addig pedig ne feledjék, Fejlődik a hazai. A műsor szakmai együttműködő partnere Vali, a vállalkozói információs portál. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.